Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dosszéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg. Egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter akkor újra felszólította Sulyák Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyi jogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dosszét. A kormányfő hangsúlyozta, két éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Novák Katalin, akkori államfő, így döntött. A Fidesz reagált, a volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte, annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. A delegáció tagja Orbán Anita külügy, Kapitány István gazdasági és energetikai, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, valamint Bugna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. Magyar Péter találkozik Karol Navracsics lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament két házának, a Szeimnek és a Szenátusnak az elnökeivel. Aztán a miniszterelnök csütörtök reggel Varsóból Bécsbe utazik, ahol Christian Stöcker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter előzőleg a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval Lengyelországba utaznak, és közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tájékoztatta az Európai Tanács elnökét is. Közben az ukrán külügyminiszter jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kabinettjével valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóját, Krucsainé Herter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NK-t érintő közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll. A gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot, a minisztérium a kifizetéseket már korábban zárolta. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Minden évben május 2. hétvégéjén van a Vándormadarak világnapja. Ez a jeles nap a madárvonulás természeti jelenségére és a vándorló fajok védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet. A szervezők minden évben kijelölnek egy témát, ami különösen aktuális. Az idei szlogen: énekelj, repülj, szárnyalj, mint egy madár. A következő percekben Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Dél-Borsodi tájegységének természetvédelmi őrét hallják.
A Madarak és Fák napja az már 1906 óta velünk van, viszont ez a nemzetközi nap, ez a vonuló madarak világnapja, az 2006 óta létezik. Az ENSZ-nek a környezetvédelmi alapja hozta létre, egy jó 100 éves lemaradásban van, viszont megtörtént az a felismerés, ami már a 20. század közepétől él, hogy a madarakat nem csak ott kell védenünk, ahol szaporodnak, vagy ahol telelnek esetleg, hanem a vonulási útvonalaikat is védeni kell, mert hiába van mondjuk egy fehér gólya biztonságban Magyarországon, meg Dél-Afrikában, csak éppen közte ott van még egy kontinens, ahol bárhol bármi történhet vele.
Mondtad, hogy az ENSZ kezdeményezte ezt a napot, akkor ez nem kötelező minden ENSZ tagállamban?
Ez olyan, mint sok másik ilyen nemzetközi egyezmény, hogy vagy csatlakozunk hozzá, vagy nem. Ugye ilyen például pont a vonuló állatok, a vándorló állatok védelméről szóló 1979-es Bonni egyezmény is, ami annyival különlegesebb, hogy nem csak a madarakat említi, hanem a vonuló denevéreket, lepkéket, tokféléket és rengeteg egyéb más állatfajt is, úgyhogy már a vonuló állatokra, vonuló madarakra nagyon jól felfigyelt a tudomány, hogy ténylegesen nem csak ott kell védeni, ahol költ, mert hiába védjük mi itt a fecskéinket, ha a vonulási útvonalakon elpusztul a nagy részük.
Elpusztul a nagy részük?
Valószínűleg igen. Az első éves madaraknak ugye nagyon nagy százaléka, főleg a kistestvű énekeseknek nagyon nagy százaléka pusztul el, de egy-egy időjárási anomália, vagy például a vonuló, illetve a pihenőhelyek megszüntetése az nagyon-nagyon komoly kockázattal jár.
Mondtad, hogy mit tesznek esetleg a vonuló madarakkal útközben, de mi az, amit tenni kell a vonuló madarakért?
Nálunk a költőtelelő, nálunk átvonuló madarakat védjük. Európa jelentős részén ez így van. viszont a sokszor tőlünk délebbre lévő államokban ugye gyakorlatilag mindenki hallott már arról, hogy milyen vadászat, de inkább sok helyen madármészárlás van, ahol általában nem a táplálék miatt pusztítják el a madarakat, hanem akár ingyenségnek tartják, akár hobbiból mészárolják le. Ezekre az államokra nyomást kell gyakorolni, hogy mind az illegális madárlelövések, illetve ott lehet, hogy legálisnak számító madárpusztítások megszűnjenek, valamint az élőhelyeket is megőrizzék, mert ténylegesen nem egy statikus helyzetbe kell gondolkodnunk, hogy a madár itt van, és akkor itt védjük, hanem az egész előfordulási területén védenünk kell.
Nyilván mi, ha madárvonulásban gondolkodunk, vagy madárvonulásra gondolunk, a fecskénél gólyánál megáll a tudomány, tehát ez egy világméretű jelenség.
Igen. Ugye mi, ha vonulásról beszélünk, azt mondjuk, hogy tavasszal északra jönnek a madarak, ősszel északról délre. Vonuló madaraknál tényleg a fecskére, gólyára gondolunk elsősorban, de például a cinegefajok is vonuló madarak, csak ők nem úgy mennek, hogy ez bele van kódulva az evolúciójukba, hogy akkor most megindultunk, és akkor megyünk, hanem ők a táplálék után vándorolnak gyakorlatilag, így van, amikor téren százezres nagyságban is kaphatjuk a különböző szén, kék cinege és egyéb cinege fajokat Észak-Európából, mert ott lehet, hogy táplálék szűkösség van, még nálunk mondjuk sikeresebb volt valami növény, és így jobban találnak maguknak élelmet, de a keressőrűeknél például ez rendszeres, hogyha nagy a fenyő, toboz termés, akkor nagyon nagy számba tudnak megjelenni, még bizonyos években majdnem teljesen ki is maradhatnak.
Magyarország az egyik első azon országok sorában, akik a vonulással tudományos szinten kezdtek el foglalkozni.
Igen, ezt mondhatjuk, hogy ha a madárgyűrűzést annak veszük, és természetesen annak számít, akkor a világon harmadikként kezdték el Dánia és Németország után a magyar gyűrűzők, Vöneckisenk Jakab vezetésével a madárgyűrűzést. Van egy nagyon híres anekdóta németeknél nálunk is, hogy Magyarországra visszajött egy gólya, aminek nyíl volt a nyakában, és megállapították, hogy ez valami közép- vagy dél-afrikai nyíl, de volt egy másik hazai sztori is, amikor Herman Ottónak küldött az egyik nemesnek a leszármazottja Dél-Afrikából egy cédulát még a 20. század elején, hogy itt és itt lőtt egy fehér gólyát Dél-Afrikán belül, rajta volt egy gyűrű, amin a Magyar Királyi Ornitológiai Intézet rövidítése, illetve a madárgyűrű száma volt rajta, úgyhogy akkor vált bizonyossá, hogy a hazai gólyák azok simán lemennek Dél-Afrikáig. Addig sokan ezt nem gondolták. De például itt van a kerecsen sólyom is, amit úgy tartjuk, hogy nálunk lévő madár, és akkor itt jó el van a Kárpát-medencébe, védjük, minden rendben van vele. Ugye most egy nagy uniós live program, a Sacred Roads Live is megy a megőrzése érdekében, de a megfigyelések, illetve a jeladó, most már a jeladós madarak nagyon szépen kimutatták, hogy ezek a madarak nem csak itt mozognak, hanem például magyar jeladós kerecsen sólyom eljutott Portugáliába, Líbiába, de ugyanúgy a Oroszországba is. Belorussziában, ha jól emlékszem, akkor magyar jeladós madár jeladója alapján került fel az ottani fajlistába ez a faj. Addig nem látta senki, azt a madarat se látták, viszont a jeladója onnan adott. Úgyhogy a kerecsen sólyomnál, a parlagisasnál, vagy ezeknél is, aminél úgy gondoljuk, hogy látványosak, egy helyen vannak, max. Egy picit elmozognak, 1000 kilométereket tudnak megtenni, úgyhogy nem is gondolnánk.
Akkor több fajta vonulás létezik, mert a mi tudatunkban leginkább a fecskék és a gólyák el, illetve visszaköltözése él.
Persze, több oka lehet, van, ami ténylegesen evolúció, a jégkorszakkal magyarázzák, hogy a madárvonulás akkor alakult ki, mikor itt ugye nyáron táplálékbőség volt, télen viszont egyáltalán nem találtak a madarak élelmet, és akkor lementek, de van, amelyik a táplálék után megy, a vonuláson belül is van olyan madarunk például, ami ősszel Boszporusz felé megy le, még tavasszal a Pireneusi félsziget felé jön vissza. Legtöbb madárfajunk ugye Afrika felé, vagy esetleg a közel-kelet irányába vonul, Szaúd-Arábiába, mint például most is Szalakóta került meg Szaúd-Arábiában, egy autó ütött el, de vannak olyan madaraink, főleg északabbra, költőfajok is, mint a kis légykapó vagy a karmazsinpirók, amik vagy a hindusztáni félsziget felé mennek, indiai felé, vagy pedig akár Dél-Kelet-Ázsia irányába, úgyhogy nagyon változatos, és sokan azt mondják már, hogy mindent tudunk a vonulásról, na ez egy nagyon beképzelt kijelentés, mivel a vonulás ugyanúgy, mint a természetben szinte minden dinamikusan változik. Például egy 30 éve, 40 éve még nem gondoltuk volna, hogy télen nem tudunk úgy elmenni az autópályán, hogy az ottani repce lucerna földeken ne legyenek ott a nagy kócsagok. a szürkegémek, bölömbika egyre inkább áttelel, akár csak a városi fekete rigók, de most már énekes rigótól kezdve nagyon sok fajt láthatunk, ami még egy 40 éve elképzelhetetlen volt, viszont vannak olyan fajok is, amik pont valószínűleg a klímaváltozással eltűnnek a hazai faunába, vagy egyre ritkábbak, amik északabbra költenek, nem jönnek le hozzánk, úgyhogy ez is megesik.
Akkor ez nem egy szezonális tevékenység, hanem valamiért mindig mozgásban vannak a madarak. Én nem értettem soha, hogy miért nem marad a fecske Afrikában.
Ezt azzal magyarázzák, hogy ilyenkor ott van táplálékbőség, még nyáron ugye nálunk van táplálékbőség, és simán megéri a sikeres költés érdekében, hogy ő visszajöjjön olyan helyre, ahol nincsenek ott a helyi fajok. Ugye Afrikában is rengeteg ott lévő, egész évben ott található madár van, azok konkurenciát jelentenek, még hazai környezetben gyakorlatilag ez teljesen hiányzik, és sokkal jobb a túlélési lehetősége így a fecskéknek.
Most már visszajöttek a fecskék, nálunk a rádióban is több fészket rendbe hoztak, és beköltöztek. Jobb most a vonuló madaraink helyzete, mint korábban volt?
Inkább sokkal rosszabb. Az aszály az mindent megvisel. Pont az elmúlt hetekben beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy rovar is alig van kint. Ez is valószínűleg a nedvességgel is összefügg. A fecskéknek ráadásul a fészkelőhely építéshez is sár kell. Az is hiány. Inkább azt állítanám, hogy jóval nagyobb kihívás előtt állnak most ők. A ragadozó madarain ugye tavaly évi pocogradáció után most úgy néz ki, hogy az lecsengett, hogy náluk is azért nehézkesebb lesz a táplálékkeresése olyan fajoknak, mint az egerészői, vagy éppen a vörösvércse. Úgyhogy ez az év, ez elég kemény kihívás elé állítja, nem csak a mezőgazdaságunkat, hanem a természetet is.
Mondtad, hogy van még mit tanulmányozni a madárvonuláson, nem tudunk róla mindent. Azt tudjuk, hogy hogyan tájékozódnak a madarak?
Ez fajszinten is változó lehet, van rengeteg elképzelés, van, amit sikerült bizonyítani, és van, hogy az agyban található kis részecskék a földmágnesességet érzékelik, még más fajok, amik éjszaka vonulnak, azok elvileg a csillagokat nézik, és azok alapján tájékozódnak. Vannak olyan fajok, amik a szülőktől tanulják el, például a libafélék se véletlenül mennek V-alakba, vannak, amelyik meg gyakorlatilag, mint egy kakuk. Ott hagyja ugye a nevelőszülőket, aztán a viszontlátásra lehet menni, valószínű, hogy valami vagy genetikailag bele van kódolva, vagy valami más alapján tudja kisakkozni, hogy éppen merre kell mennie.
Na jó, de ha ugyanarra a fészekre tér vissza, mondjuk a gólya, akkor az legalább egy évig kell, hogy a memóriájában eltárolja azt a helyet.
Valószínűleg igen, de azért a gólyák nem egy feltétlen fészekhű madarak. Sokszor a jobb minőségű, valamiért számukra jobb fészekre rászállnak, próbálják azt védeni. Ha nincs olyan madár, amelyik el tudja üldözni másik gólya, akkor sikeresek, de nagyon nagy a változékonyság. Igazából mi is azért, ugye, amikor csináljuk ezeket a gólyafészek alapokat, azért rakjuk ki, hogy a gólyákat próbáljuk oda csalni.
Akkor ez a legenda, hogy a saját fészkére tér vissza?
Van olyan gólya, nekem mesélték, ami már 25 éve ugyanott költ, ami ugye a gólyánál már a 10 év nagyon jó életkornak számít. Meg a gyűrűzéses adatok is azt mutatják, Tiszabábornán is van olyan gyűrűzött madár, ami évről évre Tiszabábornán belül költött, de mindig más fészekben. Az embereknek megvan ugye a gólyája, visszajött a gólyám, visszajött a fecském, csak a tudomány sajnos ezt sokszor nem igazolja, vagy éppen megcáfolja, de vannak olyan példányok, ez is egyetfüggő lehet valószínű, ami ténylegesen oda megy évekig vissza valami miatt.
Vannak olyan fajok, amelyeket jobban vizsgálnak így a madárvonulás szempontjából?
Természetesen vannak olyan fajok, attól függően is, hogy éppen melyik kutató melyik madárra talál rá, de 2019-ben volt a BirdLife International-nek egy nagy nemzetközi projektje, ami 7 madárfajt emelt ki, ezek közül nálunk is több rendszeresen költő, és ezeken keresztül próbálták megmutatni, hogy ezekre a madarakra milyen veszélyek leselkednek. Ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is csatlakozott úgy, hogy akkor ez a Hősi Hetes néven futott ez a projekt, ez a program. Olyan fajokra kell gondolni, amik nagy része ismert, vagy éppen mindenhol ott van, csak kevésbé ismert. Természetesen köztük volt a fehér gólya, a vadgerle, ami ugye nagyon népszerű vadászsákmány tőlünk délebre. Olyan látvány növényes fajok, mint a parlagisas, a nálunk csak nagyon-nagyon ritkán előforduló dökkesejű, illetve a barátposzáta, a szintén kedvelt vadászsákmány fűrj, valamint a darázsölyv, amiből szintén elég sokat mészárolnak le, mindenfajta indok nélkül, mert ténylegesen azt mészárlásnak gondoljuk, amikor nincs okuk elpusztítani azt a madarat. A darázsölyv is nem fogja össze a házi tyúkot, mivel nevéhez híven nagyrészt méhekkel, darazsakkal táplálkozik, nem zavarja az embereket, nem eszik meg a húsát, semmi ok nincs rá, mégis elpusztítják valami miatt, akár összekeverik más fajjal. De például a kerecsensólyomra visszatérve, ugye az is egy olyan faj, ami nagyon nagy bajban van, a hazai állomány az úgy néz ki stabil, talán egy picit még így növekszik, a kárpáti állomány, viszont a közép-ázsiairól nagyon keveset tudunk, és nekünk is volt megint olyan madarunk, jeladós madár, amit télen befogtak solymászat céljából, és akkor gyakorlatilag éjszaka Afrikában is az a madár elveszett így a populáció számára, mert az olyan, mintha elpusztult volna természetvédelmi szempontból.
Május második hétvégéje a vonuló madarak napja, vagy a madárvonulás napja. Ez már nem a vonulási időszak klasszikus értelemben. Miért most van?
Klasszikus értelemben nem, valójában az egyik legsűrűbb vonulási időszak. Gyakorlatilag egész évben vonulnak a madarak, vagy a táplálék miatt, vagy a fészkelés miatt, vagy más miatt, és ez az április végi, május elejé időszak, nem véletlenül ekkor van a madarak és fák napja is. Madarak egy jó része már fészkel, van, ami már fiókát is nevel, de rengeteg vízimadár, gázlómadár, látványos fajok azok ilyenkor érkeznek, de van olyan magyarországi madárfaj, például az énekes nádiposzát, a berkitücsök madár, vagy a halványgeze, amiknek még max az első egyedei vannak itt május elején. Hogy nagyon el tud húzódni. A parti madarak, amik éjszakabbra költenek, vagy becsődöl a költésük, tönkre megy, azok meg már május végén, június elején simán megjelennek Magyarországon ismét az éjszakabbra költők. Úgyhogy valószínűleg azért nevezték ki ezt a május második hetét, mert ilyenkor van a legnagyobb, leglátványosabb madárvonulás.
A vándormadarak világnapjáról Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-Borsodi tájegységének természetvédelmi őrét hallották. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Túzok fogás. A nagy rónaságon két tanya gubbaszkodik, se messze, se közel egymáshoz, mint a párban vándorló madár, amelyik összetart ugyan, de külön-külön száll le. Van ott több tanya is, elszórtan nagyobb távolságokra, de ez a kettő még arra is alkalmas, hogy átszólogasson az ember innen oda, vagy onnan ide. Az egyikben Rimóci szomszéd lakik, a másikban meg Sarkadi szomszéd. Mint hogy a község messze esik, arra a vasút felé a két bús magyar itt telepedett meg állandóan a maga félféltekén. Gazdaságnak ez bizony édes kevés, de csak annál terhesebb lett volna ide kiárogatni messziről, kivált rossz időben, esőben, sárban, amikor a gírhes lovacskák néhol félszárig dagasztanak a marasztaló alföldi szurokban. Az ide-oda mászkálással, ki a földekre, meg haza a földekről, eltelik az idő még nyáron is, amikor pedig hosszú a nap. Hát még ha kurta. Legjobb idekint így tanyát verni, fészket rakni, mint a földön költő madár. Embernek, állatnak jóval több így a nyugta pihenése. Ezt értette meg a két szomszéd is, és annál könnyebb volt így módon a sorsuk, mert mind a ketten érezték, tapasztalták, hogy nincsenek magukban a háznépen kívül sem. Ha csak a pitva rajtóba kiállottak is, láthatták egymást és elbeszélgethettek. Már ahogy a magyar paraszt szokott a nagy pusztákon, ahol kevés szóterem. De ami hang támad, azt a tiszta levegő csodálatos könnyűséggel szállítja, röpíti, el annyira, hogy nem is igen kell túlságosan emelni a beszédet, mégis igen messzire hallik. Mindössze, hogy egy kicsit vontatva kell szűrődni a szónak, mert így bizonyosabb, hogy jól megértik, s nem kell újra megkérdezni. Mit is mondott Kent, szomszéd? Elég cudar téli idő volt. Zimankós, olmos esős. A pusztát köd borította, s bizony nem sok öröm telhetett most abban, hogy a síkos, sáros földet, tarlót, ösvényt járja az ember. Rimóci szomszéd mégis a nyakába kanyarította a subáját, s kiindul az ő tanyai viskójából. Mint hogy szenvedélyes pipás ember vala, most is rágta a csutoráját. A kurtaszárú cseréppipa ott füstölt, sercegett és bűzlött közvetlenül az orra alatt, úgy haladt a sarkadi tanya felé, amelynek az udvarán ebben a disznó időben is fát hasogatott a gazda. Udvart mondtam, minthogy a sarkadi tanya belsősége be volt kerítve, ellentétben a Rimóci tanyával. Igaz, hogy csak napraforgó kúró volt a kerítést, és aközt is könnyen kibújhatott a majorság, ami volt, de azért kerítésnek festett mindenképpen. Adj Isten, szomszéd! Kezdte a szót a vendég. Fogadj Isten! Felelt a gazda, és miután beleköpött a bal markába, és nyakon fogta ugyanazzal a tenyerével a fejszenyelét, s rábillentette a szerszámot a vállára, jobbjával kezet nyújtott. Mi jót hoz Kent? Kérdezte szokásból, a jónak különösebb reménye nélkül. Jövök valamivel. Csinálhatnánk tán ketten valamit. Egyebet úgyse csinálhatunk. Sarkadi szomszéd vállat vont. Csak nem akar Kent belátogatni Kecskemétre? Igaz, hogy fene olcsó az idén az újbor, és nem is rossz. Dehogy, eszemben sincs, beragadnánk a sárba. Előbb eláznánk kint, mint odabent. Máson jár az eszem. Hát, ha megmondaná. Azért jöttem. Láttam ma reggel a zsidó repcéjén egy nagy falka túzokot. Azokra most olmos eső esik. Sarkadi bólintott. Muszáj, hogy essék rájuk. Hát, oszt, szereti-e Kend a túzok pecsenyét, evette már? Nemigen kínálgattak vele el eddigé. Lehet, hogy szeretem, ám bár még nem kóstoltam. No, ha úgy akarja... Itt sejtelmesen elhallgatott, ami Sarkadit nyugtalanította. Van Kentnek? Kérdezte. Lehet kettőnknek is, volt a rejtett értelmű válasz. Akkor hát csak legyen, bíztatta a szomszéd. Vegye föl Kend a subáját, és menjünk. Hova a csudába, nem mondaná meg előbb? Ha miért ne? Túzok fogni. Megkergült Kend, hiszen az elrepül. Elám, ha repülni tud. De a miénk most nem tud. A miénk, mondja Kend. Az hát, ha akarjuk. Hát én bizisten akarnám. Na, akkor csak fogadjon szót, siessen. Na, de mégis, ennyi. Nem hallott még ilyet? Na, igaz. Sokáig városi ember volt Kent. Bent dolgozott, mielőtt megkapta a jussát, oszt paraszt lett. Hát értse meg, olmos eső esik. Attól a túzok szárnya összeragad, a tolla egymáshoz fagy, nem bír fölszállani. Beterelhetjük az egész falkát Kenthez, minthogy sövénye van. Sarkadi lelkesen toppantott. No, ezt megpróbáljuk. Derék ember Kent, hogy nekem is szólt. Hiszen egymagam mire mennék, két oldalt kell azt keríteni. Igaz. Azt mondom, hogy itt a kerített hely is jobb. Az is igaz. Menjünk. A két szomszéd elindult neki a pusztának, ám bár köd van, mégis látni annyit, hogy tájékozódni tudnak. A zsidó repcéje nincs valami messze. A kanyargó ér segít nekik, hogy annak a medrében haladván kevesebb lássék belőlük. Rimóci most megáll. Na, látja-e már, szomszéd, ahun vannak a, vagy egy tucatan? A vezérjök nyaka, mint a cövek. Látom, szomszéd, a többi, mint egy-egy kupac úgy sötétlik egy helyt. No most? Úgy gondoltam, hogy én megyek balra, Kent megy jobbra. Jó nagyot kerülünk, és amikor a repcetábla túlsó oldalán leszünk, befelé fordulunk, neki a túzokoknak. Azok majd elindulnak, ha föl ne pröpülhetnek. Éppen úgy lesz. Aztán mind tereljük. Ahová nekünk tetszik, Ennyi, de fene fürgelsze van kennek. Elválnak, s Kiki halad a maga útján. Sokáig csetlenek botlanak a nehéz járású szántás rögein, s végre nagy kanyarodóval neki fordulnak a repce sarkának. Akkor is csak a régi rendes csetléssel botlással közelednek. A túzok vezér nézi, figyeli őket egy darabig, de nem nagyon bizalmatlanul. Ilyen subás parasztot eleget lát, nincs attól mit tartani. De hogy mindegyre errébb húzódnak, s mi több, ketten is vannak, mégsem nagyon szereti a túlságos barátkozást. Előre lép egy párt, aztán két-három lendülettel neki íramodik, és szárnyra akar kelni. Hanem hát nem lehet. Igaza volt a tanyás parasztnak. Az olmos eső rárakodott az erős, széles övező tollakra, s egymáshoz tapasztotta valamennyit, még mozdítani se bírja a szárnya könyökét a hatalmas nagy madár. A többi ugyanígy soron van. Amikor a vezér elindul és gyalogolni kezd, ők is lemondanak a szárnyalásról, és infanteristákká züllenek. Gyalogolnak. Eleinte csak lassan, méltósággal, de amint a két ember jobbról is, balról is egyre közeledik és szorongatja őket, rajtok is jelentkezik valami izgatottság. Megpróbálkoznak még egy párszor a röpüléssel, hát ha nem hiába, de aztán hamarosan megadják magukat. Nem erőlködnek a lehetetlennel, hanem lábalnak, inalnak, döcögősen futnak. De hogyan futnak? A vezérkakas elől, a többi utána. A két tanyás szomszéd pedig valamennyi után. Most tűnik csak ki, hogy kinek mit ér az ina. A túzokok bírják, azok nem csúsznak, nem siklanak. Loholnak, mint a struccok. A két ember uszjé a nyomukban, léhegnek. A subályok ugyancsak alkalmatlan nekik. Melegszenek alatta, hisz tulajdonképpen nincs hideg. Amikor hideg van, nem esik olmos eső. Éppen csak, hogy nem olvad, hanem ha fagy. Az eső is mindjárt megfagy, amint lehull. Biztatják egymást, hely, sarkadi szomszéd, ne hagyja kend! Egy kicsit előre, még előrébb, nehogy visszaforduljanak, a tanyának tartson kend! Vigyázzon, vigyázzon! Rimóci szomszéd, az áldóját! Tart a különös versenyfutás, s a túzogok ezt igen könnyen bírják, sokkal könnyebben, mint a két ember a nagy csizmával. Csak legalább a suba ne volna! Azt le kell dobni, hely, sarkadi szomszéd, vesse le, hányja le kend is, majd utána jövünk. És fut a két tanyás, most már suba nélkül. Fújnak, izzadnak, szidják a túzokokat, káromkodnak, hely az apátok lelkét. De valósággal a tanyának tartanak. No, szomszéd, szorítsa kend, csak egyszer bent legyünk. Túl ne ereszze kend, mert akkor kezdhetjük előről, jobban inaljon kend. Alig 200 lépésnyire vannak a tanyától. A túzokoknak persze eszükben sincs, hogy oda betérjenek. Erre jöttek, mert hisz nem félnek a pusztai viskótól, megszokták már, hogy azok ott gubbaszkodnak télen-nyáron. Hajrá, sarkadi szomszéd! Ne ereszze kent, Rimóci! Tyű, már túlfutnak! Nem bírunk velük! Lóra kellett volna ülni! Elibe most! Előzze kent, azt a ványat lábikráját kennek! Fújnak, mint a gőzgép, és észre se veszik, hogy mi alatt így kergetőznek, fogócskáznak, a köd oszlani kezd, és kibújik a homályos párázat közül a fényes arcú nap. Attól, hiába, hogy csak télies a mosolya, mégis melegebb lesz valamicskét. A napsugár végig símogat mindent, az ólomszárnyú túzokokat is. Azok, mintha csak tudnák, hogy mire jó nekik a verőfény, újra emelgetik a szárnyukat, és lám, most már lehet. A jégpáncél letöredezik, leszakadozik róluk. Egyszerre csak nagyokat csapkod a szárnyával valamennyi, és elkezd emelkedni fölfelé, mintha megelégelték volna a futást, és most másféle versenyt kínálnának a velök kergetőző tanyásoknak. Azok megállnak, összenéznek. Egy darabig hallgatnak. Hát szólni úgyse, hogy ilyen tudnának, úgy lihegnek. Sarkadi szájtátva bámul, és neheztelő hangon kérdezi. Látja-e kend? Rimóci röstelkedve felel. Azám, a nyila csapjon beléjük. Ott mennek. Egyszerre fordulnak meg aztán, minthogy egy gondolatuk van. Menjünk a subáért.
Bársony István Túzokfogás című írását Tóth Levente olvasta fel. Ezzel az erdőfohász mára véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása. Meditáció bibliai szövegekről. A példabeszédek, mint ön és Isten képeink átalakításai. A kóros Isten és önképek gyógyításának egyik útját Jézus példabeszédei mutatják meg. A példabeszédeket olvasva, hallva, Jézus lenyűgöz minket szemléletes elbeszélő művészetével, ugyanakkor azonban provokál is, és amikor provokál, mindig azt akarja mondani, ebben a kérdésben torsz, fonák módon látod magadat és Istent. Provokáló szavaival Jézus szeretne megszabadítani minket hamis Isten és önképeinktől, ám ez nem megy érzelmek nélkül. Az a bosszúság, amelyet egyes példabeszédeivel Jézus kivált bennünk, energiává válik, hogy valóban megszabadítson minket a betegséget okozó istenképektől. A puszta felszólítás, hogy változtassunk meg valamit, nem vezetne eredményre. Lelkünk csak akkor képes megmozgatni valamit, ha indulatba jön. Csak ekkor kapunk kellő indítást, hogy átalakuljunk. Itt csak három olyan istenképen szeretném ezt bemutatni, amely megbetegít. A félelmet keltő és ellenőrző istenképen, a perfekcionista istenképen és annak az Istennek a képén, aki állandóan bűntudatot kelt bennünk. A félelmet keltő és ellenőrző istenkép gyógyítása. Sokan hordoznak magukban félelmet keltő istenképet. Olyan Istent gondolnak el, aki ellenőrzi cselekvésüket és gondolkodásukat, és aki úgy érzik, folyton megfigyeli őket. Az ilyen képre úgy reagálnak, hogy megpróbálják ők maguk ellenőrizni tetteiket és gondolataikat. Nem csak Istentől félnek, hanem végső soron önmaguktól is, ösztöneiktől, amelyek megrohanják őket, gondolataiktól, amelyek elszakítják őket önmaguktól. Igyekeznek mindent kézben tartani, nem hibázhatnak, különben kicsúszik a kezükből az életük. Erről szól a talentumokkal kapcsolatos példabeszéd. Jézus ezzel a példabeszéddel is lenyűgöz és provokál minket. Az első két szolga gazdálkodik a kapott talentumokkal, és nagy jutalmat kapnak. A harmadik szolga ábrázolásakor azonban részvétet és bosszúságot érzünk a vele való szigorú bánásmód miatt. Ez a harmadik szolga önigazolásával tárja föl, miben is áll a probléma? Összehasonlítja magát a többiekkel, és úgy érzi, hogy megrövidítették. Ezért legalább veszteség nélkül meg akarja tartani azt a keveset, amije van. Így szól az Úrhoz. Uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben menten földbe ástam talentumodat. Itt van, ami a tiéd. A harmadik szolgának az a baja, hogy fél az úrtól. Egy szigorú, büntető úr képét tartja szem előtt, ezért elássa talentumát, így csak nem hibázhat. Mindent ellenőrzése alatt akar tartani, semmit sem akar feláldozni. Csak hogy így nem nyerhet. Hiszen aki gazdálkodik a talentumokkal, az valamit odaad, hogy többet kapjon. A harmadik szolga azonban mindent megtart, hogy semmit el ne veszítsen, de éppen ezért veszít el mindent. Az úr nagyon szigorúan bánik ezzel a szolgával. Pontosan azt teszi, amit a szolga lefestett magának. Eleget tesz annak a képnek, amelyet a szolga rajzolt róla. Így válaszol. Te haszontalan és lusta szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna hát adnod pénzemet a pénzváltónak, hogy megjövet kamatosul kapjam vissza a magamét. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Eugène Druverman így nevezi Jézusnak ezt a terapeutikus módszerét. Félelemmel űzni ki a félelmet. Addig fokozni a félelmet, amíg át nem csap bizalomba. Jézus azt akarja mondani a szolgának, ha ennyire félelmetes az Isten képet, akkor már most sírás és fogcsikorgatás lesz a sorsod. Ha mindent ellenőrizni akarsz, akkor az életed már most kicsúszik az ellenőrzésed alól. Ha semmilyen hibát nem akarsz elkövetni, akkor mindent rosszul fogsz csinálni. Egyes hallgatók így reagálnak a párbeszéd elmagyarázatára. Nem mondhatta volna el ezt Jézus egyszerűbben is? Ha Jézus egyszerűbb tanítást adna vagy felszólítana minket a bizalomra, akkor kényelmesen hátradőlhetnénk a fotelben, és azt mondhatnánk, ez jól hangzik. De semmi sem változna bennünk. A példabeszéd azonban nem hagy hidegen minket. Provokál, hogy elgondolkodjunk azon, mi az, ami annyira bosszantónak tűnik benne. Provokálni eredetileg azt jelenti kihívni. Ha egy férfit versenyre hívnak ki, ez azt jelenti kimozdítják tartózkodó magatartásából. Már nem tud elrejtőzni, ki kell állnia kihívója elé. Ha Jézus provokál minket, bennünket is kimozdít tartózkodásunkból. Nem hallgathatjuk távolságtartóan a szavait. Kihív minket, hogy megvívjuk életünk és igazságunk harcát, és küzdjünk azért a képért, amely megfelel a lényegünknek. A perfekcionista istenkép gyógyítása. Az ellenőrző istenkép szorosan összefügg a perfekcionista istenképpel. Olyan tökéletes akarok lenni, mint Isten. Jézusnak a hegyi beszédben elhangzó mondását, ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei atyátok, sokan értelmezik úgy, hogy nem szabad hibázniuk. Perfektnek kell lenniük. Ez oda vezet, hogy minden más gondolatukat és ösztönüket elfojtják, azokra még csak pillantást sem vethetnek. Perfektnek lenni ugyanis annyi, mint hibátlannak lenni. De Jézus mást értette szavain. A görög telejosz szó az egész embert jelöli, aki mindent szemügyre vesz önmagában, aki fölkelti tudatának napját arra is, ami jó benne, és arra is, ami rossz. Mindent, ami benne van, Isten világossága elé emel, és tudja, hogy mindent Isten szeretete ölel körül. Ez annak az embernek a képe, aki kiengesztelődött az árnyoldalával is, és aki valóban elfogad és Isten elé tár mindent, ami benne van. Jung úgy látja, hogy az embert ellentétes pólusok határozzák meg. Az emberben van szeretet és agresszió, értelem és érzelem, kedvesség és keménység, anima és animus, női és férfi lélekrész. De gyakran csak az egyik pólust éljük meg, a másikat árnyékba szorítjuk. Az elfojtott árnyék önmagában véve nem rossz, de amíg elfojtva marad, addig rombolóan hat ránk. Az elfojtott érzelem egész valónkat elárasztó szentimentalitásként mutatkozik meg, az elfojtott agresszió pedig gyakran betegségekben fejeződik ki. Az emberré válás művészete abban áll, hogy kiengesztelődünk saját árnyoldalunkkal. Sokak számára meglepetésszerű sokkot jelent, ha a szeretetre méltóságért és kedvességért folytatott harcuk ellenére kemény, barátságtalan és sértő vonásokat fedeznek föl magukban. Ilyen sokkot éltek át annak a gazdának a szolgái is, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szárba szökött a vetés és kalászt hányt, fölütötte fejét a konkó is. Erre a szolgák elmentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél szántóföldedbe? Honnan került belé a konkoly? Mire ő azt felelte: ellenséges ember műve az. Úgy gondoljuk, hogy mi jó magot vetettünk lelkünk szántóföldjébe, mégis találunk a búza között konkolyt is. Akár az említett szolgák a legszívesebben mi is kitépnénk, csak hogy az Úr azt mondja nekik: nemhogy a konkolyt gyomlálva ki ne tépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: előbb a konkolyt szedjétek össze és kösétek kévébe, hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe. Minden körülmények között jók szeretnénk lenni, mégis észre kell vennünk magunkban a rosszra való hajlamot. Azon iparkodunk, hogy csak a szeretet mozgasson bennünket, de aztán gyűlöletet és bosszúvágyat fedezünk föl magunkban. Megrettenünk ettől a konkolytól, és a legszívesebben kitépnénk, de akkor kitépjük vele a búzát is. Jézus a konkoly perjéről beszél itt. Arról a gyomnövényről, amely mérgezési tüneteket vált ki, hasonló a búzához, és gyökerei összefonódnak a búza gyökereivel. Aki merő perfekcionizmusból minden gyomot ki akar tépni a lelkéből, végül is nem maradt semmi búzát. Terméketlen lesz az élete. Életünk termékenysége sohasem a teljes hibátlanság kifejeződése, hanem annak a bizalomnak a gyümölcse, hogy a búza erősebb lesz, mint a konkoly, és hogy aratáskor el lehet majd különíteni őket egymástól. A szolgák megütközése, amikor észreveszik a konkolyt, a mi megütközésünket tükrözi. Megütközünk azon, hogy van árnyoldalunk. Mindenáron jók akarunk lenni, de immár nem hagyhatjuk figyelmen kívül a lelkünkben növekvő konkolyt. Hiszen előfordul, hogy szeretnénk ártani másoknak. Szadista vagy istentelen gondolataink, szexuális fantáziáink vannak. Mihelyt efféle gondolataink támadnak, elfojtjuk vagy gyökerestül ki akarjuk írtani őket. Helyre akarjuk állítani a magunkról alkotott régi eszményképet. De ez nem megy. Jézus türelemre szólít föl minket. Várjunk az aratásig. Ez nem azt jelenti, hogy engedjük elburjánzani a konkolyt. Jól tesszük, ha visszavágjuk. Teljesen kiírtani azonban nem tudjuk. Ezt csak Isten fogja megtenni a halálban. Akkor minden konkolyt elválaszt majd bennünk a tiszta búzától. Az a döntő, hogy lelkünk szántóföldjén felnőtt a búza. Vegyünk tudomást a konkolyról, de ne adjunk neki hatalmat. A végén maga Isten fogja elégetni, és a halálban fölragyog majd bennünk Isten tiszta képe. Amíg élünk, a konkoly is növekszik lelkünk szántóföldjén. Ez alázatossá tesz minket, és megóva túlzott szigortól, mind önmagunkkal, mind másokkal szemben.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképén gyógyítása című művének 14. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Emlékezzünk meg Belon Gellért püspökatyáról, aki sok írásával gazdagította a katolikusok hitéletét. Füzesabonyban született, a Miheves megyénkben, 1911. szeptember 24-én. Pécsett halt meg 1987. május 23-án. A gimnáziumot Debrecenben, Kecskeméten és Kalocsán végezte, a teológiát pedig Budapesten. 1934. június 17-én szentelték pappá Kalocsán. Rövid káplánsága után egy-egy évig Budapesten és Kalocsán teológiai tanár volt, azután jöttek a kommunizmus évei. 1959. szeptember 23-án Eliszi címzetes püspöki kinevezést kapott, de a kommunisták hallani sem akartak róla. Fölszentelését sem engedélyezték. Így lett aztán Miske János Halma plébánosa. 1982-ben pécsi segédpüspök. Április 12-én szentelhették fel Esztergomban. Ekkor már nagyon beteg volt. 1987. március 6-án pápai felmentéssel nyugalomba vonult, hiszen elmúlt 75 éves. Istenbe merült és Istennel egyesült, kereszthordozó életét tükrözik csodálatos szép imádságai, amelyeket Imádkozzál címmel nem egyszer megjelentettek. Kezdetben nem ismerték közölni a könyvben, hogy ki ennek a szerzője. Bibliai elmélkedéseiből idézünk most. Jöjjön el a te országod, nem a miénk, hiszen mi a legfölségesebből is csak nevetséges figurát tudtunk csinálni, de a tiéd jöjjön el, atyánk, amely az igazság, az öröm és a béke országa. Uram, amit Szent Fiad birtokolt, azt várjuk. Amit egyedül csak ő adhat meg, azt reméljük. Amit mi legnemesebb törekvéseinkkel is csak megcsúfolni tudunk, azt sóvárogjuk. De szabadíts meg a gonosztól. Kiveti ránk a sátán is hálóját, és édes mérge bekever a világ dolgaiba, és elsodor bennünket a test kívánságaiban, égő vágyjal, a szemek kívánságaiban, a vagyon igézetével, az élet kevésségében, a hatalom és gőg szenvedélyével. Sokszor még jóságunk és erényeink mögé húzódva, a világosság angyalának köntösében is romlásba visz bennünket. Beképzeltség, az önhitség, a lenézés és ítélkezés süllyesztőiben. Ó, Uram, adj mértéktartást mindenben, és a Szentlélek által öntsd belénk az Úr félelmének szent ajándékát, hogy ezzel közelítsünk a világ dolgaihoz, és hogy azokból ne igényeljük magunknak csak éppen a legkevesebbet, amit éppen hasznunkra és épülésünkre rendeltél. A testből is, a vagyonból is, a hatalomból is, de a vallásosság külső megnyilatkozásaiból is. Megemlítjük kiváló írásait, amelyek könyvalakban is megjelentek. Első helyen említem Imádkozzál című imakönyvét. Tartalma, elmélkedések leggyakoribb imáinkról, hiszek egyről, mi atyánkról, üdvözlégyről, azután Krisztus lelke szentelj meg engem, és így tovább, hit, remény, szeretet erényeiről. Másik könyve Jézus lelkülete. Csodálatosan szép olvasmány. Aki bele akar tekinteni Jézus lelki világába, már amennyire ez ember számára lehetséges, az olvassa lassan, figyelmesen a szebbnél szebb elmélkedéseket Jézus belső lelki világáról. A Bibliai Elmélkedések című könyve összegyűjtött dolgozatait tartalmazza. A Szentírást úgy olvasta Belon Gellért, hogy szinte látta azt, ami történt, azokat az eseményeket, hallotta azokat a szavakat, amik ott elhangzottak. Ezért írt ilyen címen egy könyvet, Ellesett pillanatok. A Szentírásból leste el ezeket a csodálatos pillanatokat, amiket nagyon szépen fejteget, magyaráz. Ez utóbbi könyvéből, az Ellesett pillanatok című könyvéből olvasok föl egy részletet, nem teljes egészében, csak kiragadva néhány mondatot. Az elmélkedésnek címe Lelkünknek lelke. Arany János oly szépen vezeti be egyik balladáját. Szép piros a pünkösd reggel, mintha tűzzel, szentlélekkel, mennyföld tele volna. E lélekkel való telítettség ott rezdül lelkünkben minden pünkösd reggelén. De ki tudja szavakban kifejezni, hogy mi ez? A Szent Háromság személyei közül az Atyát segíti megsejteni egy jó apának, anyának képe, aki gyermekeiért mindenre képes. A Fiúistent közel hozza hozzánk a gyermeki érzés, ami felnőtt korunkban is felfelfakad, mint vágyódás az örök gyermekség után. De a Szentlélekről a legnagyobb elmék is csak azt mondják, kifejezhetetlen, kimondhatatlan, fölséges. De azért nem kell lemondanunk a megismeréséről. Ahogy földi apánkról, az Atyára, a gyermekség érzéséből a Fiúra, úgy a lélekből, a Szentlélekre kapunk sejtelmeink számára eligazítást. A nyelv szelleme csodálatos képpen ahhoz a lélekhez vezet, aki Krisztus lelke is volt, Jézust ugyanis Isten fölkente Szentlélekkel és erővel. Ezért görögösen Krisztusnak, fölkentnek nevezzük őt, Jézust. Jézus a názáreti zsinagógában magára vonatkoztatja Izaiás próféta szavát, az Úr lelke rajtam, ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus az utolsó vacsorán a Szentlélekről beszélve ezt mondta, megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit hirdet nektek. Azt teszi tehát bennünk, amit Jézus tett velünk, és amire Jézus kért, hogy mi is tegyük. A Szentlélek meg akar óvni bennünket attól, hogy kegyetlenek és kőszívűek legyünk. Megszünteti a lelketlenséget. Azt akarja, hogy az életbe belevigyük a szeretet és az odaadás lelkét, vegyük lelkünkre fele barátaink sorsát. Éljünk szeretetben és békességben egymással, mint akiknek egy a szíve, s akiket egy lélek jár át. Legyünk Jézus példájának utánzói, evangéliumának olvasói és követői. Nem fél, negyed vagy tized keresztények, esetleg csak névlegesek, akikbe hálni sem jár a Szentlélek, hanem akik testestül, lelkestül részt vállalnak Jézus egyházának evangéliumi küldetésében. Éppen ezért hívni kell, hogy lelkünk lelke legyen. Hívjuk imáinkhoz, munkáinkhoz, örömeinkhez, bánatunkhoz, de gyászainkba, fáradtságunkba, küzdelmeinkbe is hívjuk. Hívjuk mi is az évezredes himnusszal, Jöjj Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet sugarát. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Mosd meg, ami szennyezett, asszúságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet, símogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd ki tévelyeg. Szeressük nagyon Szentlélek énekeinket, a Hozsanna ima könyvben a 97-es énektől kezdődően a 103-as énekig mind szebbnél szebb Szentlélek himnusz. Talán leggyakrabban énekelt énekünk a 259-es ének. Jöjj Szentlélek Úristen, árazd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!